254. énekünk első, aztán 5. versétől a 9. versig terjedő részét. Az első verse így kezdődik: mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom én minden oltalmamat. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvassuk Lukács evangéliumából. Lukács evangéliumának 12. részéből, a 35. verstől a 48. versig. Tehát Lukács evangéliumának 12. részében, a 35. verstől a 48. versig így szól hozzánk Isten igéje. Az Úr Jézus Krisztus mondja: legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. S ti hasonlók az olyan emberekhez, kik az ő urukat várják, mikor jő meg a mennyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget, azonnal megnyissák néki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezve magát, leülteti azokat, és előjövén szolgál nekik. És ha megjő a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jő meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Ezt pedig jegyezzétek meg, Ha tudná a ház gazdája, mely órában jöv el a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy az ő házába törjön. Ti is azért legyetek készek, mert amely órában nem gondolnátok, abban jöv el az embernek fia. Mondta pedig néki Péter, Uram, nekünk mondod-e ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Mondta pedig az Úr, kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, kit az Úr gondviselőjévé tőn az ő ház népén, hogy adja ki nekik élelmüket a maga idejében. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt. Ha pedig az a szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és kezdé verni a szolgákat és szolgáló leányokat, és enni és inni és részegeskedni, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja. És amely szolga tudta urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg. Aki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle, és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. Isten áldja meg az Úr Jézus Krisztusnak felolvasott szavait, gyertek, hajtsuk meg a fejünket, és imádjuk, és kérjük az ő áldását együttlétünkre. Úr Jézus Krisztus, mennek és földnek, Ura, dicsőséges megváltónk, hadd magasztaljunk téged, és hadd dicsőítsünk. Hadd hajtsunk térdet fejet előtted. Valljuk, hogy egyedül te vagy méltó arra, hogy imádjunk, hogy tiszteljünk, és áldjunk téged. Köszönjük, Urunk, hogy a Bibliában kijelentetted nékünk akaratodat. Elmondtad, hogy mit kívánsz tőlünk, mit kívánsz azoktól, akik neked szolgálnak, akik téged ismernek, akik veled élnek. Kérünk téged arra, hogy ma is szólj hozzánk az igény keresztül, és tedd nyilvánvalóvá tennivalóinkat. Mutasd meg nékünk a te akaratodat. És kérünk, hogy szent lelked által támogass bennünket, hogy elfogadjuk azt, és követni tudjuk a hétköznapi életünkben. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy jöhetünk most hozzád, hogy adj nekünk eligazítást az életünk kérdéseiben. Kérünk téged arra, hogy áld meg azokat, akik örömmel, hálaadással jöttek ide. Légy azokkal, akik szomorúsággal jöttek. Légy azokkal, akik aggodalmaskodással vannak tele. Urunk, kérünk téged arra, hogy vonda figyelmünket magadra, és add, hogy megérthessünk, hittel megérthessünk téged. Köszönjük, hogy ma összegyülekezhetünk itt a színed előtt, és eljöhettünk mi is, hogy meghallgassunk téged, és köszönjük mindazokat a helyeket, ahol összegyűlnek ebben az országban, sőt az egész világon keresztjén emberek, hívő testvéreink, hogy hallgassanak téged. A hitnek a szándékával, az engedelmesség indulatával, vagy akik azért jönnek, hogy megtaláljanak téged. Kérünk, áld meg a gyülekezeteket szerte ezen a világon, és ebben az országban is. Köszönjük néked, hogy meghallgattál bennünket nagy nevedért. Amen. Testvérek, énekeljük el ige hirdetésre készülődve a 294. énekünk első versét. A 294. énekünk első verse így kezdődik. Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Isten tiszteletünk alapigéjét hallgassuk meg Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből. A Filippi beliekhez írt levél harmadik részéből, a 20. és 21. verset. Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, ki elváltoztatja mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket. Foglaljunk helyet, testvérek! Isten kegyelméből megértük ennek az évnek adventjét, hiszen advent első vasárnapja van, és most illő, hogy arról szóljunk, hogy a Szentírás szerint Isten népe, az Isten félő emberek éljenek bár az Úr Jézus Krisztus születése előtt vagy után, tehát az Isten népe, az Isten félő emberek közössége, letörölhetetlen vonása az, hogy várakozik. Várakozik. Isten népe az egyház, várakozó egyház. Kire vár az egyház? Isten népe. Az egyház Jézus Krisztusra vár. Ő áll a várakozásának a középpontjában. Nem valamire vár az egyház, nem szebb, nem könnyebb, nem nyugodtabb, nem jobb időkre, hanem Jézusra vár, aki Krisztus és Úr. Erről a Jézusra várásról beszél az egész Szentírás, és mint egy vörös fonalként húzódik át a Biblián, hogy Isten népe várakozik Jézusra. Ennek a várakozásnak az alapja az Ótestamentumban Isten ígéretei, hiszen Isten sok ígérettel biztosította az ő népét, hogy elküldi a magot, a messiást, aki majd a kígyó fejére tapos. Most az új szövetségben azt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus ugyancsak ígéretet adott erre, és az ő népe, az új szövetségi népe is mindig várta őt. Az Úr Jézus saját szavai, ígéretei alapján. Most nincs lehetőségünk arra, hogy Jézus Krisztusnak minden ilyen ígéretét áttekintsük, de egy ígét legalább azért fölidézünk, azt is csak egy szempillantásra. Azt a jelenetet, amikor ott állt a főpap előtt, és megkérdezte őt a főpap, hogy te vagy-e a Krisztus, az áldottnak fia? És akkor azt válaszolja neki Jézus, én vagyok. És meglátjátok az embernek fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljönni az ég felhőivel. Ezt leírta Márk, evangélista, aki a szenvedés történet eseményeit közvetlen közelről látta és hallotta. És tudta azt, hogy Jézus ezzel a kijelentésével, mondhatjuk úgy is, hogy egész életművére feltette a koronát. Földi életének a drámai csúcspontja volt ez a pillanat. Teljesen egyértelművé tette, hogy a Dániel könyvében olvasható titokzatos személy az ember fia, vagyis az a valaki, aki a negyedik állati jellemvonásokkal rendelkező világbirodalom bukása után feltámadó utolsó és örök birodalomnak az ura, nem más, mint ő maga. Amikor ezt kimondja, ott áll megbilincselve, hatalom nélkül a bírái előtt, de azt mondja, hogy ő az az uralkodó, aki eljön egyszer az ég felhőivel, hatalommal, minden fennálló világ hatalmat, politikai és gazdasági rendet elsöpör, és ő lesz a világtörténelem utolsó pillanatainak a főszereplője. Eljövök az ég felhőivel. Hát az új szövetségi nép többek között ennek az ígéretnek alapján is várta az eljövendő Krisztust, az Úr Jézust. De térjünk vissza most a várakozás alapjául szolgáló igéktől a várakozó egyháznak a képéhez. Az egyház várakozott Jézus születése előtt. Az Ótestamentumban tudjuk, hogy a bűneset után hangzott el először Isten ígérete arról, hogy eljön, és a kígyó fejére tapos majd valaki. Attól kezdve az istenfélők, élükön Ádámmal és Évával, várnak a megígért utódnak az eljövetelére. Éva nyitja meg a sort, aki Kain születése után hálásan így sóhajt, Károli fordítása szerint, nyertem férfit az Úrtól. Kaniti is et Jahve. Szó szerinti fordításban így hangzik, egy férfit alkottam az Urat. Egészen döbbenetes mondat a szöveg szó szerinti értelme. Killódnak is vele a fordítók és a szövegmagyarázók rendesen. De mi az Új Szövetség felől értjük, hogy mit akart mondani Éva, az emberiség anyja. Kiüzettek az Édenből, de a kert és benne a fa még állt. Volt remény a visszatérésre. Éva volt az, aki hallotta Istentől az ígéretet, hogy jön valaki, aki a kígyó fejére tapos. És az első szülöttjében látta azt, aki a kígyó fejére tapos. Egészen döbbenetes, hogy Éva a Jahve névvel, ami a Bibliában, az Ótestamentumban a szabadító Istent jelenti, ezzel illeti Kaint. Éva azt gondolta ugyanis, hogy megszülte a szabadítót. Megszülte a szabadítót, aki visszaviszi az Édenbe. Ez a mondat, testvérek, hogy szültem férfit, a szabadító Urat, Jahvét. Ez azt jelenti, hogy Éva várta, már Éva várta a szabadítót. Tévedett, mert sokkal később, és másnak kellett azt a nevet adni, hogy szabadító. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. De Éva már várta. Aztán Éva egyik leszármazottja, Ábrahám, az emberiség anyjának a nyomába lépett. Jézus maga mondja Ábrahámról, hogy látta az én napomat, és örült. Látta az én napomat, és örült. Amivel azt mondta, hogy Ábrahám hittel látta őt, és biztos volt abban, hogy megérkezik. És aztán, testvérek, Ábrahám leszármazottai közül az igazi kegyesek mindig is várták a megígért szabadítót. Róluk írja a Biblia a zsidókhoz írt levélben, noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Nem az ígéreteket, az ígéretet, aki maga a Jézus, a Krisztus. Még nem kapták meg, de hittel látták őt. Gondoltak rá, szem előtt tartották őt, és tudták, hogy jönni fog. Még akkor is, hogyha nem az ő életük idejében. Ha évszázadokat ugrunk előre az Ótestamentum idejében, megérkezünk időszámításunk kezdetére, és Lukács evangéliumának az elején olvassuk, hogy Izrael népében még mindig éltek, akik várták az ígéretet. A jeruzsálemi templomban találkozunk az öreg Simeonnal, az idős emberrel, aki igaz és istenfélő volt, olvassuk, és várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt ő rajta. Egyszer csak felbukkan a templomban az idős Anna, prófétanő, akiről azt olvassuk, hogy szólt ő felől, letudnélik Jézus felől, mindazoknak, akik Jeruzsálemben a váltságot várták. Keresztelő János, kicsit később, ezt kérdezi szolgái által, vagy testvérei által Jézustól, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Várták a szabadító, testvérek. Isten ószövetségi népe, Isten ígéretei alapján várta azt a valakit, aki a kígyó fejére tapos. És aztán ez a várakozásuk beteljesedett, mert Jézusban megérkezett ez a valaki. De testvérek, ha az Ótestamentum köréből átugrunk az újszövetségi népnek a körébe, Jézus eljövetele, halála, feltámadása, mennyben menetele után is látjuk az egyházat, amely újra csak várja Jézust. Várja Jézust. Az egyház várakozásának ez a ténye, testvérek, teljes mértékben átítatja az Új Testamentumnak a könyveit. Egyszerűen nincs olyan könyv az Új Szövetségben, amelyikben ne bukkanna föl valamilyen formában. Nem egyszer, nem kétszer. Az a gondolat, hogy várjuk vissza Jézust. Itt a Filippi levélből olvastam föl ezt az ígét, bizonyságképpen idézem, a mi országunk a mennyekben van. Ahonnét a megtartó, vagy megmentő Úr Jézus Krisztust is várjuk. Mi várjuk őt, mondja Pál apostol. Nem én várom, mi, keresztjének, az egyház, mi várjuk őt. Ugyancsak a Filippi levélben írja az apostol, hogy az Úr közel, ami nem azt érti, hogy most itt közel van hozzám, és mellettem van, hanem azt jelenti, hogy közel van az ő eljövetelének az órája. Mindjárt itt van. Így gondolták, testvérek, a mi ős keresztjén egyházi elődeink, hogy az Úr még az ő életüknek az idejében vissza fog térni. És epekedve várták őt. Volt, aki nem is dolgozott semmit, mert azt mondta, hogy hát minek dolgozzunk most már, jön vissza, mindjárt itt lesz Jézus. Annyira áthatotta ez a várakozás. A korintusi levél végén olvassuk azt a régi szót, amit gyakran emlegethettek az őskeresztény gyülekezetben, Maranatha. Maranatha. Az egy arám kifejezés, azt jelenti, hogy jöjj Uram. Jöjj Uram. Jelenések könyvében, a 22. részben az egyház, mint mennyasszony így kiált, jövel. És aki csak ezt mondja, ezt hallja, így szól, jövel. A mennyasszony az egyháznak a kép a jelenések könyvében, és kiáltja, jövel Krisztus. Jöjj, várunk téged! Aztán testvérek, hogyha kilépünk a bibliai időkből, és aztán ugrunk egyet a reformáció idejébe, ott van a mi drága hitvallásunk, a Heidelbergi K.T. Az 52. kérdésben ezt olvassuk. Miféle vigasztalásod van abból, hogy Krisztus visszajön, ítéli eleveneket és holtakat? Válasz az, hogy minden háborúságomban és üldöztetésemben felemelt fővel várom őt az égből, ítélő bírámul. Aki előbb érettem Isten ítélő széke előtt állt, és róla minden károsztatást elvett, hogy ő mind maga ellenségeit, mind az enyéimet örök kárhozatra veti, engem pedig minden választottaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe önmagához átvisz. Felemelt fővel várom. Ez a reformáció embere, a hívő ember, aki nem a mába mered, hanem a jövőben néz. Felemelt fővel várom. És a mai korba jövünk, felsorolhatatlan azon hívő embereknek a száma, akikben ma is elevenen él ez a várakozás, testvérek. Egy kis vers Lukácsi Vilmától, ami tanúsítja ezt, hogy egy ma élő, ma már nem él, de most a mi időnkben élt ez a kedves asszony, írja az Eljön című versében. A sötétben ívet húz a fény, megremegnek a csillagok. Az embervilág vajúdó ölén át vonaglik a legnagyobb titok, hogy eljön egyszer. Jászolágyra fektették le, mint kisdedet, és eljön egyszer dicsőségben, az égig érő hit lépcsőjén, a földig érő szeretet. Ez is arról tanúskodik, hogy egy ember, az Isten népének az egyik kis tagja, az egyik kis része, várja. Eljön ő az égigérő hit lépcsőjén, a földigérő szeretet. Összefoglalóan megállapíthatjuk, testvérek, hogy Isten népe, az egyház, a világ teremtésétől kezdve, várja a Krisztust, várja a Jézust. Nézzünk csak most így magunkra, mondjuk magyarországi kegyesekre, magyarországi református egyházban élő kegyesekre, ennek az egyháznak újszegedi gyülekezetébe járó emberekre, akik magukat keresztjéneknek vallják, saját magunkra nézzünk. és vizsgáljuk meg magunkat, hogy ránk jellemző-e a Jézusra várás, mint gyülekezetre, mint hívő emberekre. Mert egészen egyénekig lebonthatjuk ezt a dolgot, vannak-e köztünk Annák és Simeonok, Jézusra várók. Vagy a Jézusra várás egészen elhalványodott, vagy netán eltűnt az életünkből. Mindenki maga tudja ezt megítélni, de az biztos, hogyha a tagjai nem várnak Jézusra, akkor az egész egyház sem vár Jézusra. A következő kérdés, testvérek, ami így fölvetődött bennem, az, hogy ha nem várunk, akkor miért nem várunk? Mi az oka annak, hogy az Isten népe, amelyik mindig egy várakozó egyház volt, egy várakozó nép volt, a mai időkben többnyire nem várja Jézust. Egyáltalán nem várja. Persze, talán mielőtt az okokat firtatnánk, érdemes megemlékezni arról, hogy azért van ma is az egyháznak egy olyan része, amelyik kisebb-nagyobb intenzitással, de mégis egészséges módon várta és várja ma is Jézus eljövetelét. Vannak olyanok is, akik betegesen várakoznak. Azokra gondolok, akik számolgatják, hogy mikor jön vissza. Próbálják az időpontot kibogarászni. Az is beteges várakozás, testvérek, amikor valaki állandóan a jeleket böngészgeti. Jézus visszatérésének a jeleivel van elfoglalva, és állandóan azokkal törődik. Na de még mindig azt mondom, testvérek, hogy jobb a beteges várakozás, mint az egyáltalán nem várakozás. De a legjobb persze, ha valaki egészségesen várakozik Jézusra. Egészségesen lenne a leghelyesebb, a legjobb őt várnunk, testvérek, fölemelni a fejünket, ránézni, nem a jelekre, meg egyéb dolgokra, hanem ránézni, és csinálni azt, amit mond nekünk. Van egy ilyen rész, amelyik ma is így kiállt, hogy jövel, Uram Jézus. Van egy ilyen rész, amelyik tudja, hogy az Úr közel van. Van egy olyan része az Isten népének, amelyik ma is várja és sóvárogja az Úr napjának eljövetelét. Amelyik várakozásában hű szolgaként aktívan igyekszik tenni a dolgát. Isten gyermekeit segíteni, az Úr ügyét előrevinni, végzi a missziói küldetést, amivel Istene megbízta, könyörögnek, szomorkodnak a világ nyomorúsága miatt. Van egy ilyen része ma is az Isten népének, csak ez egy kis rész. Lehet, hogy beletartozol, lehet, hogy nem. Ugyanakkor, testvérek, térjünk vissza ahhoz a részéhez, amelyiknek életében gyakorlatilag nincs jelen Jézus várása. Nem várakozik. Az egyháznak van egy ilyen része, és azt lehet mondanunk, testvérek, hogy az egyháznak az a része, amelyik nem várja Jézust, ez egy súlyos lelki betegségben van. Súlyos lelki betegségben van. Sőt, fertőző betegségben van, mert ez egy ragadós nyavaja. Ez a nép, testvérek, amelyik nem vár, hát nem vár talán azért, mert az Úr eljövetelére vonatkozó ígéreteit nem tartja számon. Nem veszi komolyan. Az Úr megígérte, hogy eljön, de itt van ez a hívő nép, és ő hát nem foglalkozik ezzel, mert nem is hiszi, hogy igazából itt a Jézus helyesen beszélt, vagy jól, vagy igazat mondott. Nem az ígei kijelentéseket nem veszi el az Isten kezéből, nem veszi komolyan. Hitetlen. A hitetlenség, testvérek, megöli a várakozást az Isten népébe. Kiöli belőlünk a Jézus várást. Vagy nem vár az Isten népe, mert a szeretete Jézus iránt meghidegül. Ez egy nagyon döbbenetes dolog, amikor az Isten gyermeke nem szereti Jézust igazán. Meghűl, kihűl a szívében az első szeretetnek a lángja, a lelkesedés a Krisztusért, az odaadás az Úrnak. Elhal. Az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Aki nem szereti Jézust, az nem fog őt várni. Akit nem szeretünk, nem várjuk, azt a leginkább a hátunk mögé kívánjuk. Sajnos aztán az Isten népének ezen része, amelyik nem szereti Jézust, nagyon szereti ugyanakkor a világot. Pedig Jézus megmondta neki, hogy ne szeressétek a világot, se amik a világban vannak. De a hívő ember nem szeretve Jézust, szereti a világot. dehogy sóhajt és dehogy nyög az utálatosságuk miatt, ami körülveszik. Sőt, igyekszik kihasználni azokat, alkalmazkodni hozzájuk. Megtelik a világ szeretetével, és azzal együtt önszeretettel, önimádattal is. Meghűl, kihűl a szívében a Jézus iránti szeretet, akkor az Isten népe nem várja már Jézust. Vagy nem vár az Istennek népe, mert más perspektívában nézi a világot és az életet, ahogy neki kellene. Neki az Úr szemével, sub specie eternitát, ez az örökké valóság fényéből kéne nézni az egész földi életet, az egész földi valóságot. De nem, a hívő ember már leereszkedett a földiek közé, és béka perspektívából kuruttyol maga körül. Nézi azt, hogy most nekem mi a jó, mi a szép, mi az előnyös, miből van hasznom. Nem az odafelvalókkal törődöm, de hogy is a földiekkel törődöm. Beletapadok az én dolgaimba, ügyleteimbe, berendezkedek ide, alkalmazkodok. Nincs időm, nincs erőm az Úrral foglalkozni, az ő igéjét meghallgatni, azt tanulmányozni, akár csak 5 percre a kezembe venni. Nincs időm arra, hogy én itt imádkozzak, hogy leüljek valahol egy csöndes sarokba, és komolyan elcsendesedjek. Egyszerűen arra meg, hogy hívő testvérekkel leüljek beszélgetni, hát az ima közösség, hát arra meg már pláne nincs időm. Hát rohanni kell, csinálni kell a dolgaimat. Uram, még ne gyere, ha lehet, még te is alkalmazkodj hozzám, és nehogy visszagyere még, mert sok mindent kell még elintéznem itt a földön. Testvérek, a hívő emberek, az egyház ennyire föltöz tapadtá válik, akkor ez megöli a várakozást benne. Nem várja Jézust. Hol van ez, hogy a mi országunk a mennyekben van, ahonnét a mi megtartó Urunkat, Jézus Krisztust is várjuk. Hol van az, hogy jöjjön el a te országod, dehogy is. Még ezt is el kell intéznem. Isten népe testvérek nem vár akkor se, ha kedves lesz számára a bűn. Ez a döbbenetes dolog is megtörténik, testvéreim, hogy az a dolog, amiből az Úr Jézus Krisztus kiemel embereket, egyszer csak a hívő embernek megint a szemébe kedvessé válik. Egyszerűen kezdi megint szeretni a bűnt. Nem gyűlöli a bűnt, hanem elkezdi élvezni a gyönyörűségét. Van egy ilyen a bűnnek a gyönyörűség, a bűnnek az élvezete. Van abban valami klassz dolog. Hazudozunk, lopunk, becsapjuk a másikat, paráznák vagyunk, jó dolog ez. Élvezzük a dolgot. Isten emberei is. Hát testvérek, ez, ha valaki bűnbe megy, szentségtelenségekbe megy, és azt még szereti is, akkor az nem fogja visszavárni Jézust egyáltalán. Miért? Ez csak zavarja ezt a szép élvezetet. Aztán testvérek, az is előfordulhat, hogy Isten népe nem vár, mert túl jó dolga van. Túl jó dolga van. Isten megáldotta az ő népét, és az ő népének szíve az áldások között megkövéredik. Megkövéredik. Megmondta már Mózes Izraelnek. Isten akaratából mondta meg nekik, de ezt mondta, mint a fészként felrebbenő sas, fiai fölött lebeg és kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket és tollain emeli őket. Egy maga vezette őt az Úr, és idegen Isten nem volt vele. A föld magaslatai járatta őt, mezők termésével etette, kősziklából is mézet szopatott vele, kovaszirtből olajat, tehenek vaját és juhok tejét bárányok kövérjével, básáni kocsokat és bakkecskéket, a búza java kövérjével, a szőlő vérét bort ittál, és meghízott Jesurun. Izrael. Meghízott Jesurun. Kirúgott a hámból. Meghíztál, megkövérettél és elhájasodtál. És elhagyá Istent teremtőjét, megvetette üdvösségének kősziklájá. A kősziklát, aki szült téged, elfeledted. Megfeledkeztél Istenről, aki nemzett téged. Elfeledted, megfeledkeztél Istenről. Látta ezt az Úr, és megutálta bosszúságában fiait és leányait, és ezt mondta, elrejtem orcámat előttük, hadd lássam, mi lesz velük. Mert elzüllött nemzetség ez, fiak, akikben nincsen hűség. Mózes éneke, amit Izraelnek meg kellett tanulni kívülről. Megáldotta őket az Úr. Azzal kezdődik. Megáldotta őket mindennel. És az áldások között az Isten népe mit csinált? Meghízott, megkövéredett. Felfuvalkodott. Naggyá lett saját maga szemében. Gőgössé lett. Az Isten trónjára tört. Az ő szülőjét, az ő nemzőjét, üdvösségének kősziklájá, szabadító, meg elfelejtette. Testvérek, hogyha ez így van velünk is, az Isten ma élő népével, akkor az nem fogjuk várni Jézust egyáltalán. Egyszerűen kihal a szívünkből a várakozás. Megkövéredünk, és ezt nem várjuk. Néhány okot elsoroltam, testvérek, amik úgy látom, hogy az Isten mai népének is nagy veszélyei, és ha ezek úgy erőt vesznek rajtunk, akkor végünk van. Ám de, azért a várakozás megújulhat bennünk. Hála az Úrnak, hogy van ennek a várakozás mentességnek valami gyógyszere. És ez a gyógyszer, ez nem más, mint maga az Úr. Ő az, aki egyszerűen meg tudja újítani bennünk az ő visszavárását. Ha ő nem segít rajtunk, akkor megmondhatjuk, hogy nincs rajtunk segítség. Akkor nem fogjuk várni többé az Urat. De ha ő segít rajtunk, akkor várni fogjuk. Elvégzi például bennünk azt, hogy higgyük az ő ígéreteit, amit az eljöveteléről mondott. Elénk hozza, úgy, ahogy most is az Isten tisztelet elején, hogy néhány ígéretet fölelevenítettem, elénk hozza az ő ígéreteit a visszajövetelére vonatkozóan. És egyszer csak azok az ígék valahogy úgy kiemelkednek előttünk, úgy hangsúlyossá lesznek, jelentőséget nyernek a számunkra. Az ő lelke fontossá teszi, aláhúzza a számunkra ezeket az ígéreteket, és egyszer csak elkezdjük újra hinni, és egyre erősebben hinni, hogy ő jön, ő közel van, visszatér. A hit megerősödésével, amit az ígéreteibe kapaszkodik, megerősödik újra a várakozás is bennünk. Aztán Jézus azt is megteszi, testvérek, hogy az iránta való szeretetünket megújítja. Ha kihűl az a szeretet, hát szólt ahhoz a gyülekezethez, amelyik elhagyta az első szeretetét, és munkálkodott benne, hogy újra az első szeretettel szeresse. És milyen csodálatos az, testvérek, amikor Jézus valahogy felkelti bennünk, és felébreszti bennünk azt az első szeretetet. Amivel akkor szerettük, amikor úgy először fölragyogott előttünk az ő dicsőségében, az ő irántunk való mérhetetlen szeretetével. Elénk állítja talán a Golgotai keresztet. És valahogy megújítja annak a képét, ő ott volt a keresztfán. Ott szenvedett, ott halt meg értünk. És abban mutatta meg az ő szeretetét, hogy életét váltsák díjul attól, hogy ne kelljen elkárhoznunk, hanem boldog emberek legyünk itt és odát is. És ha ő meg nem teszi azt értünk, akkor miért nem tudunk üdvözülni, és elkárhozunk örökre. A boldogtalanság nyomja rá az életünkre is, és az örök létünkre is a pecsétjét. Letörölhetetlen pecsétjét. De Jézus meghalt értünk, és ezt én elmondhatom itt a testvéreknek, de ha az Úr nem teszi ezt az ő szeretetét, elevenné, élővé a számunkra, akkor az emberi szó ehhez tényleg kevés. De ő elevenné tudja tenni, testvérek, és az ő szeretetével újra lángra tudja gyújtani a mi kis iránta való szeretetünket. Egész egyszerű dolgok történhetnek. Emlékszünk talán arra a történetre, akkor egy hitetlen gróf, Zinzendorf grófnak hívták. Egyszer járkált valami kiállításon, nézegette a festményeket egymás után, gazdag ember volt, jól élt. És egyszer csak ott van egy kép előtt a Golgota, rajta egy kereszt. Nézi a képet egy darabig, és észrevesz, hogy van rajta egy felirat is. Csak a festő odaírta a képre, hogy ezt tettem, érted? Te mit teszel, értem? És egyszerűen ez belemart ennek a grófnak a lelkébe. Belemart, és aztán elindult az Úr felé, még meg is találta az Urat, vagy az Úr találta meg őt. Lényeg az, hogy a pietizmusnak az egyik legnagyszerűbb bajnoka lett. Egy komoly, hívő ember vált belőle. És hol a kereszt képét nézte, és ott volt ez a kérdés, és egyszer fölelevenedett benne, mennyire szeretett engem Jézus. Hát én szeretem őt, viszont szeretem őt. Aztán testvérek, az Úr Jézus azt is el tudja végezni, hogy felnézzünk a földiekről megint a mennyeiekre. Lehet, hogy úgy végzi el, hogy egyszerűen csak szól hozzánk az ígéből, és akkor megértjük, hogy nekünk nem az a dolgunk, hogy most itt belemerüljünk teljesen ebbe a mulandó világba, és teljesen ide kötődjünk, hanem az, hogy elvégezve itt a dolgunkat, azért mégis fölfele nézzünk a mennyeiekre, és a mi megtartó Urunkat várjuk a mennyekből. Hát lehet, hogy nem az ige által, lehet, hogy durva üldözésekkel éri el az Úr, hogy az ő népe fölnézzen. Lehet, hogy hátratételek, lehet, hogy szenvedések, lehet, hogy nem tudom, mi következik be, de egyszer csak az ember fölnéz, mert az Úr ezt is el tudja végezni. Fölnézzünk a földiekről, a mulandókról, az örökkévalókra. És az Úr tudja elvégezni, testvérek, azt is bennünk, hogy meggyűlöljük a bűnt, és megszeressük az igazságot. Ha az egy nagy probléma, hogy szeretjük a bűnt, szeretjük azt, ami megöl minket, szeretjük a mérget, hát az Úr el tudja végezni, hogy hasonlít kicsit ránk. Míg eljutunk oda, hogy meggyűlöljük a bűnt. Mert ő gyűlöli a bűnt, és az ő népétől is ezt kívánja, hogy ti is gyűlöljétek. Egyszerűen érzékeltetni tudja velünk az Úr, hogy a bűn az, lehet, hogy a világ szerint egy mellékes vagy jelentéktelen dolog, de az ő szemében nem az. Ő neki a bűnért meg kellett halnia, mert annak igazságos büntetése van, és azt ő hordozta el. Ha valaki tudja velünk érzékeltetni, hogy a bűn az mennyire nyomorult és súlyos dolog, akkor az Jézus, testvérek. Mert ő ezt teljesen átérezte. Átélte a bűnt a maga teljes nyomorúságában, a teljes szörnyűségében, iszonyatosságában. Ő tudja nekünk elmondani, hogy a bűn, minden egyes bűn magába hordozza a poklot, és hogyha mi azt szeretjük, ám szeressük, de látni fogjuk, hogy milyen következményei vannak. Ő azonban azon munkálkodik, hogy vele együtt mi gyűlöljük meg a bűnt, és határolódjunk el attól, ami nem az Úr szerint való. Munkálkodik abból, hogy az ő népe gyűlölje a bűnt. Minél jobban gyűlöljük a bűntestvérek, annál inkább várjuk vissza Jézust. És azt is el tudja végezni az Úr, és ő tudja elvégezni, hogy az ő népe megalázza magát. A felfúvalkodott Jesurun, az ő mai népe is, mi magunk, testvérek, megalázzuk magunkat. Döntött már le hatalmasokat trónjáról Jézus. Döntött már le hatalmasokat. És le tudja dönteni ma is. A mi saját szívünkbe fölemelt nagy bálványunkat, az én bálványunkat, és egyéb más bálványokat is. Le tudja dönteni, és össze tud törni, testvérek, bennünket egy pillanat alatt. Egyébként olyan jó tudni azt, hogy régen, amikor az egyházi év kialakult, az adventi időszak az böjti időszak volt. De úgy volt böjti időszak, hogy karácsony előtt 40 napig böjt volt. Még vannak ma is a Kárpát-medencének olyan részei, ahol ezt az időszakot nem úgy hívják, hogy advent, hanem úgy hívják, hogy karácsony böjtje. Mert ilyenkor, testvérek, ez 1600 évig így volt. Ez 1600-as évektől kezdve változott át, hogy ez a 4 vasárnapos adventi időszak fölváltotta azt a régebbi, hosszabb böjti időszakot. De testvérek, ez egy csodálatos dolog azért, hogy az Isten népe az tudta, hogy böjtölve várjuk őt, magunkat megalázva, önvizsgálattal, bűnbánatot tartva, nem bevásárlás, meg nem tudom, önvizsgálatot tartva, böjtölve várjuk Jézust. Az Úr tudja ezt is elvégezni, és ha elvégzi, testvérek, ha az ő népe, testvéreim, az ő gyógyszereit beveszi, akkor az kezdi őt újra komolyan venni, az ígéreteit komolyan veszi, kezdi őt megint megszeretni, kezdi gyűlölni a bűnt. Az ő népe már nem a világra néz, hanem fölfele nézve teszi a földi dolgait. Az ő népe egyszerűen szeretettel lángol érte. És akkor, ha ez így van, akkor már az a nép egy várakozó nép megint. Akkor már várakozó hívők vagyunk megint. Azzal zárjuk be, testvérek, hogy megkérdezem még, hogy vajon nem hiába való ez a mi várakozásunk, ha az Úr fölkelti bennünk, és ott van bennünk. Nem hiába való ez? Nem jár úgy az Isten népe, mint Beckett híres drámájában a Godóra várva, ahol várják azt a bizonyos Godót néhányan, de nem akar megérkezni. Nagyon erősen várják, a színpadon a szereplők, mert tőle várják, hogy megváltoznak majd a dolgok. De hát csak nem akar jönni. Kérdésé lesz az, hogy ez a Godó egyáltalán létezik-e? Van-e, vagy a senkire várnak? Mert Godó nincs. Az egész drámát áthatja egyféle nevetségesség, mert azok, akik ott ülnek egy fa alatt és beszélgetnek Godóról, akiről azt sem lehet tudni, hogy van-e vagy nincs, ez az egész várakozásuk egy nevetségessé válik. Nem, egyszerűen nem jön senki. Nem történik semmi, nem változik semmi. Így jár az Isten népe is, hogy várjuk vissza Jézust, beszélünk róla, buzdítgatjuk egymást, de tulajdonképpen soha nem fog megérkezni. Testvérek, azzal kell számolnunk, hogy Jézus egyszer már itt volt. Az Isten népe egyszer már meglátta őt. Annák és Simeonok már látták, a kezükbe tartották őt. Történelmi alakként megjelent Jézus, és az Isten népének az a várakozása beteljesedett. Akkor a milyen kis befog? Ugyanúgy befog teljesedni, mint hogy az övéké. Jézus eljön, testvérek. És ha a történelmi bizonyíték nem elég, hát az Úr nem hűséges Isten, aki megígér valamit, és utána betartja a szavát. Nekünk az Úr megígért, hogy el fog jönni. Ő a hűséges Isten, aki biztos, hogy el fog jönni, mert megtartja az ígéreteit. Megtartja az ígéreteit. Ha évezredeken át kell várnunk, akkor is el fog jönni. Ha hitben látjuk a beteljesedést, mint ahogy Ábrahám látta, akkor is el fog jönni. Ha nem nyerjük el az ígéretet földi életünkbe, akkor is el fog jönni. Megígérte, íme eljövök hamar. Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Ezért azt kiáltjuk, Maranatha. Jövel, Uram. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy ígéretet adtál arra, hogy eljössz, és köszönjük, hogy ígéretedet be fogod tartani, és egyszerre eljössz az ég felhőivel, és minden szem meglát téged. Véget vetsz ennek a világ korszaknak, az istentelenség korszakának, és eljön az új ég és az új föld, az örökké való új világ, amelyben ott leszel te, mint urak ura és királyok királya, és körülötted lesz a te néped, az egyház népe. Kérünk téged arra, Úrunk, hogy újra fesd elénk ezt a csodálatos képet, és add, hogy az életünkre hasson ez. Kérünk téged arra, Úrunk, hogy te légy, aki meggyógyítod a mi várakozásmentes szívünket, és újra várakozó emberekké teszel, akik nem valamire, hanem rád várnak, esengő szívvel, epekedő szívvel óhajtanak veled találkozni, mint a mennyasszony a vőlegénnyel. Tégy bennünket olyan emberekké, akik utálják a bűnt, és annyira szeretnek téged. Kérünk téged arra, hogy formálj minket, hogy alázatos emberekké válhassunk, és a gőgöt megtagadva, teljes rátszorultságunknak tudatában tudjunk járni, kelni. Kérünk téged arra, Úrunk, hogy formálj minket, várakozó népeddé ma is. Köszönjük, Úr Jézus, hogy rád bízhatjuk a mi gyülekezetünket, áld meg a mi családjainkat, tekints a mi egész országunkra, népünkre, kérünk arra téged, hogy vond magadhoz a mi népünknek szívét, lelkét, hogy téged imádjon és téged tisztelő néppé legyen, és használj bennünket is az evangélium hirdetése és terjesztése munkájában. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy tekints a betegekre, a szenvedőkre, kórházakban lévő testvéreinkre, és ne engedd, Úr Jézus, hogy akiknek jól megy soruk, felfúvalkodjanak és elhagyjanak téged. Segíts, hogy hadd ragaszkodjunk hozzád egy szívvel, egy lélekkel, és hadd legyen igazi adventünk ebben az évben. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ímé eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is a Magyar Református Egyház zsinatának állásfoglalását kell ismertetnem a kettős állampolgársággal kapcsolatos népszavazásról. Leíratot kaptunk az egyházunk legfőbb vezető testületétől, és ezért ezt el kell olvasnom a testvéreknek. Csatlakozva püspökeink október 26-án kettős állampolgárságról kiadott nyilatkozatához, a Magyarországi Református Egyház zsinata lelkiismereti felelősségének súlya alatt aggódva figyeli az erről szóló vitát. Kötelességünk minden megtenni azért, hogy ez a jószándékú kezdeményezés ne valljon kudarcot. Ugyanis ha a december 5-i ügydöntő népszavazáson nem gyűlik össze elegendő igenszavazat, akkor az mélységesen megalázna a gyökereit féltő és a demokratikus európai rendszerben bizakodó magyarságot. Mindez megszaggatná azt a lelki kapcsolatot, mely minket, reformátusokat határokon át is mindenkor összeköt. Látjuk, hogy ezt a népszavazást kellő előkészítés nélkül a magyarság egységét és jövendőjét kockáztató módon kezdeményezték. Állásfoglalásunkat hitünk és erkölcsi meggyőződésünk diktálja, noha tudjuk, hogy a kérdés politikailag is fontos. Véleményünk szerint a nemmel szavazók és a távol maradók utólag is önként hagynák jóvá Trianon tragikus örökségét. Ezért a Magyarországi Református Egyháza kedvezőtlen körülmények közepette is minden rendelkezésre álló eszközzel buzdítja és bátorítja a jó akaratú embereket, hogy menjenek el a népszavazásra és igennel válaszoljanak a feltett kérdésre. Hirdetem a testvéreknek továbbiakban, hogy a heti alkalmainkat a jövő héten a megszokott időben megtartjuk. Esküvőnk lesz december 11-én 13 óra 30-kor a Honvédtéri templomban. Isten áldását kéri házasságára Mizsur Szabolcs és Gulyás Erika. Az esküvőjük 13:30-kor kezdődik. Hirdetem a testvéreknek, hogy az adventi kis vásárunk az megrendezésre került. Ha valaki még szeretne valamit hozni, hogy azt itt eladjuk, akkor azt lehet. De bent van a kis teremben a kiállítás, és megnézhetik a testvérek, és vehetnek, vihetnek is, ami tetszik, vagy ami szükséges. Hirdetem a testvéreknek, hogy az aláírásgyűjtő ívvel némi probléma van. Tudnélik, sokan a személyi igazolvány számukat írták rá, és az nem jó. A személyi azonosítót kell ráírni, tehát nem a személyi igazolvány számot, a személyi azonosi, személyi számot kell ráírni. Ha jól tudom, az úgy azt nevezik, személyi számot, nem igazolvány számot. Na most, ha valaki nem azt írta rá, akkor azt kérném, hogy adjon oda egy új aláírást. Mert azt az ívet gyakorlatilag, vagy ki kell azt húznunk belőle, azt mindenki tudja, hogy mit írt rá, ha írja újra egy másik ívre. Ki vannak téve új ívek, úgyhogy azokra is lehet írni. Még van időnk, de tudjuk, akkor tegyünk eleget ennek a kérésnek. Tehát személyi szám kell, hogy ráírva legyen. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a ránk következő szombaton, délután 14:30-tól, adventi délután lesz a gyerekeinknek, karácsonyi készülődés jegyében, játékkal, sütivel, tehát december 4-én 14:30-tól a gyerekeket szeretettel várjuk ide a gyülekezetbe. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora, de még egy hirdetés, elnézés. December 11-12-én lesz a bibliaiskolánk következő fordulója. A címe a Biblia tanulmányozás és magyarázat módszere. A Sípos Alpár Szabolcs jön közénk, részvételi díja 800 forint, és jelenleg is lehet fizetni ezt a részvételi díjat Patakfalvi né Kotorán Tímeánál. Erika nincsen itt most a gyülekezetben. De a nagylánya itt van. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, az záró énekünket nézzük, a 367. dicséretünket, a 367. énekünket, 367. az első versével énekeljük el, utána pedig a magyar himnuszt.